Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, akik eljöttek és akik betegség, gyengeség miatt esetleg az internetes közvetítésünkbe kapcsolódnak be. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, csütörtökön, 13 órai kezdettel az Óbudai temetőben utolsó földi útján kísértük Gömöri Pál testvérünket, aki 85 esztendőt élhetett közöttünk, és mindenféle fölfedezésével gazdagította a mi népünket. Legyen emlékezete áldott ne csak szerettei között, hanem népünk között is. Szomorúságunk mellett örömmel jelentem a testvéreknek azt, hogy házasságára Isten áldását kérte július 10-én, pénteken 15 órai kezdettel Veresegyházon az Élő Remény Baptista gyülekezet imaházában Bohár Ádám és Kovács Janka tíme a testvérünk, akik gyülekezetünk tagjai, és a szertartást én végeztem. Következő nap, tehát szombaton, 14:30 órai kezdettel itt templomunkban Szabó Gergő és László Edina Bernadett testvéreink kérték megkötött házasságukra Isten áldását. Az Úr őrizze meg testvéreinket, közöttük a szeretetet, gazdagítsa, és áldja meg őket mindazzal, amire szükségük van ez életre és az eljövendő életre. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy következő nyilvános gyülekezeti alkalmunk kedden este 6 órakor a Biblia óra keretében lesz, pénteken reggel pedig ige magyarázatot teszek közzé gyülekezetünk YouTube csatornáján. Hálásan köszönjük mindazoknak a szolgálatát, adományait, akik az elmúlt héten gyülekezeti életünket támogatták és Isten ügyét szolgálták erejükkel, imádságukkal, vagy éppen pénzükkel. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most keresztelőre készülünk. A 329. dicséretünket fogjuk énekelni. A 329. dicséretünk második versét, amely így kezdődik, nem éltem még a föld színén. Testvéreim, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18. verstől kezdődően olvasom ennek forrását, ahol ezeket találjuk megírva. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik tanítványaihoz, és így szólt: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és mivel a gyülekezet csak részben ismeri az itt ülőket, ezért, ahogyan szoktam, röviden bemutatom a testvéreket. Baksai Szabó Kristóf testvérünk és felesége Lídia ismert a gyülekezet előtt, hiszen Kristóf presbiterünk is. Ők második gyermeküket, Csengét hozták, hogy ma megkereszteljük őt itt a gyülekezet körében. Baksai Szabó Tamás, azok, akik fiatalabbak, azoknak ismerős, mert járt itt közöttünk többször, sokszor, és az ő felesége Anna, akik a második kislányukat hozták, Boglárkát, hogy őt itt a keresztség sákramentumába részesítsük. Kedves testvéreim, abban a kiváltságos helyzetben vagyok, és remélem nem ismétlem önmagamat, de ha igen, akkor is örülök ennek, hogy Kristófnak, Tamásnak a felmenőit többszörösen is ismerhettem, és ismerhetem. Gyerekkoromban, mivel édesapám lelkész volt, találkozhattam az ő révén, már gyermekségemtől fogva, más lelkipásztorokkal, hogy Isten megtanítsa nekem azt, hogy nem csak az én apám egy csodabogár, vannak még hozzá hasonlóan mások is, akik lelkipásztorok. És bizony így ismerhettem meg Néhai Szabó László lelkipásztor testvérünket, aki a megkeresztelt gyermekek déd apukája volt, ami közöttünk volt, és hisszük, hogy most ott van a mennyben, ami urunknál. Ellenben felesége Klárika néni még mindig itt van közöttünk, és ennek nagyon örülök én magam is. Ismerhettem így nem csak Laci bácsit, Klárika nénit, hanem a gyermekeiket, Lacit és Virágot is, akik szintén itt vannak ma közöttünk, és aztán megismerhettem az ő gyermekeiket, most megkereszteljük a gyermekek gyermekeit. A legcsodálatosabb ebben a vonulatban persze nem az, hogy én ismerem ezt a családot egészen kicsiny koromtól kezdve, hanem a legcsodálatosabb, amiről szólni szeretnék, az az, hogy egy olyan családot ismerhettem meg Isten kegyelméből, akik hitben jártak, amióta csak ismerem őket. A Jézus Krisztusban való élő hit ott van ebben a családban, hadd mondjam így, hogy mindent meghatározó ebben a családban generációról generációra. Hát egyházi szempontból föltehetem a kérdést, hogy lehet-e ennél ideálisabb állapot dédunokák, unokák és gyermekek számára, ha egy ilyen családba születnek bele? Lehet-e ennél jobb állapot? És erre azt kell mondanom, hogy nincs ennél jobb állapot. Ez a legjobb állapot, amiben egy gyermek beleszülethet, hogy a szülők Isten félelemben élnek, Jézus Krisztus igéjének tanulmányozói, követői életüket annak rendelik alá. A legideálisabb környezet lelki szempontból, ahova egy gyermek megszülethet. Ha ez így van, akkor persze könnyen mondhatjátok és gondolhatjátok, hogy Kristóf, Lídia, Tamás, Anna hátradőlhetnek, mert minden rendben van. A körülmények ideálisak, és nekik innentől kezdve talán nincs is tennivalójuk. Valóban hátradőlhetnek a mi szülőtársaink, kedves testvéreink? Erre az a feleletem, hogy igenis, meg nem is. Igenis, meg nem is. Azért dőlhetnek hátra nyugodtan, mert a hit, amiben ők élnek, több generáció óta Isten ajándéka. És ezekért az ajándékokért mi nem tudunk semmit letenni az asztalra, a hit ajándékát Isten adja és ajándékozza az ő szabad jó tetszéséből. Akkor miért dőhetünk hátra? És miért dőlhettek hátra nyugodtan? Ha a hit Isten ajándéka, azért, mert Isten azt ígéri, hogy az őt félők gyermekeinek generációról generációra akarja adni ezt a hitet. Isten hűséget ígér azoknak, akik hozzá hűségesek. És bármilyen furcsa, kedves testvéreim, mi Istenben nem vagyunk bizonytalanok. Mi hisszük azt, most is, amikor még nem látszik, hogy ezeket a gyermekeket Isten meg fogja ajándékozni személyesen az élő, üdvösséges hittel, mert Isten azt ígéri, hogy akik hozzá hűségesek, azokhoz ő is hűséges, méghozzá ezer íziglen, azaz korlátlanul hűséges. Mégsem dőlhettek hátra, és nem mondhatjátok azt, oké, akkor nincsen dolgunk, nem dőlhettek hátra, mert éppen ti vagytok Istennek azon eszközei, akiket arra használ, hogy ezek a gyermekek a hitajándékát átvehessék. Igen, biztosak lehettek valamiben, de nem dőlhettek hátra, mert fáradoznotok kell Istennek engedelmes gyermekeiként azon, hogy Isten ajándéka eljusson ezekhez a gyermekekhez. Hogyan akar benneteket Isten ebben használni? Mi a ti dolgotok ebben az ügyben? Az ószövetségi ige szakaszunkból, akik ma olvasták a Királyok első könyvének harmadik fejezetéből, Salamonról olvasunk, aki szolgálata kezdetén álomban találkozott Istennel, és Isten egy lehetőséget adott Salamonnak arra nézve, hogy Salamon kérjen bármit tőle. És azt olvassuk, hogy Salamon Istentől engedelmességet kért, hogy tanítsa meg őt Isten engedelmeskedni. Akik figyelmesen olvasták a szöveget, azonban észreveszik, hogy amikor Isten arról beszél, hogy meghallgatja Salamon kérését, akkor bölcsességről kezd beszélni. Bölcsességről. Azt mondja Salamonnak, hogy megadom, amit kértél, bölcsességet. És így is ismerjük Salamon, mint aki bölcs ember volt. Miért beszél Isten bölcsességről? Azért, testvérek, mert az ember felelőssége a döntés. Isten soha nem dönt az ember helyett. Ez mindannyiunk személyes felelőssége. Nem baj ez, sőt jó dolog. A nagy baj az, hogy mi a legtöbbször nem tudjuk, hogy melyik döntésünk lenne a legjobb. Mindenki dönteni akar, a gyerekek is dönteni akarnak, de nem tudják. És a felnőttek se tudják, és sokszor még időskorban se tudjuk, hogy melyik döntésünk vezetne bennünket a legjobbra. Mindenki szeretné a legjobbat választani, a legjobb utat bejárni. De melyik út lesz a legjobb? Isten tudja. És azt mondja Salamonnak, hogy azzal áldalak meg, hogy te tudni fogod a rendelkezésedre álló utak közül, hogy melyik az üdvösséges. Nem fogok helyetted engedelmeskedni. Engedelmeskedni neked kell. Meg fogom mutatni az utat, hogy melyik az üdvösséges. Az, amit senki nem lát, csak az, akinek Isten megmutatja. Hogyan lesztek Isten eszközei? Úgy, hogy Istent ismerve, láthatjátok az utat a sokféle út közül, amin járnotok kell. És mi a felelősségetek? Az, hogy nektek kell eldönteni azt, hogy ezen az úton fogunk menni. Ez a szülők felelőssége. Nem a gyermek dönt, mert a gyermek még nem látja, csak a választási lehetőségeket. Még nem tud jól élni az ő képességével. Testvéreim, a keresztény családokban mi döntünk a gyermekeinkről? Nem az állam, nem Európa, nem megbolondult, megtébolyult emberek és parlamentek, hanem mi döntünk a családjainkba arról, hogy a gyermekeink a sokféle lehetőség között melyik úton járjanak. Azért döntünk mi, mert Isten bennünket tett szülőkké. És mivel Isten kegyelméből vagyunk szülők, miénk a felelősség. Nem háríthatjuk másra. Salamon engedelmességet kért. Isten azt mondta, nem engedelmességet adok, látást, bölcsességet. Ez az, amivel hiszem, hogy ti is rendelkeztek, és azért imádkozunk veletek együtt, hogy minden időben tudjátok azt az utat választani, bármilyen áldozat árán, amiről Isten azt mondja, hogy ez az üdvösséges. És ha valamiért imádkozunk a mi gyülekezetünkben, a mi utunkra való tekintettel, a gyermekeinkre való tekintettel, akkor imádkozzunk azért, hogy mindenki, aki szülővé lesz közöttünk, tudja Isten igéjének útmutatása által látni azt az utat, amin járva üdvösséges lesz a családi élete, a földi élete, és amely az üdvösségre fogja őt elvezetni. És imádkozzunk azért, hogy tudjunk emellett az út mellett dönteni, egy szívvel és egy lélekkel. Segítsen meg ebben benneteket, ami Urunk. Kedves testvéreim, mivel tehát azzal a szándékkal vagytok itt, hogy erre az útra elkötelezzétek magatokat, két kérdést teszek föl nektek, melyre válaszoljatok hallható szóval helyetekről fennállva, és a gyülekezet is fennállva legyen tanúja mindennek. Először is azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őket nevelni, neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnőnek, ők maguk önként tegyenek hitvallást a gyülekezet színe előtt az Úr Jézus Krisztusba vetett üdvösséges hitükről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, most tegyünk közösen vallást a mi hitünkről, az üdvösséges, egyedüli hitről, az apostoli hitvallás formájában fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért az ajándékért, amellyel megajándékoztad a mi testvéreinket gyermekeik érkezésével. És még inkább dicsőítünk téged azért a mennyei örök és tőlük elvehetetlen ajándékért, amelyet elkészítettél a mi meggyőződésünk szerint számukra, hogy egyszer az övék legyen. Hadd kérjünk téged, hogy mindazok, akik körülvesszük őket, hadd járjunk abban a bölcsességben, amelyre te tanítasz meg bennünket, s hadd legyen a mi életünk és szavunk bizonyságtétel ő előttük, hogy hozzánk hasonlóan ők maguk is hozzád térjenek, szívüket, életüket majd neked adják. Kérünk téged, kegyelmesen vedd őket körül. Erősíts meg bennünket, hogy igaz módon élhessünk előttük, s könyörülj meg rajtuk, hogy amikor eljön az idő, hozzád fordulhassanak. Viselj gondot így lelkükre, de rád bízzuk az ő testüket, épségüket, hisszük, hogy te mindenben gondviselőnké lettél, nem csak az örökké való láthatatlanokra nézve, hanem az ideig valókra is tekintettel. Ezt is megköszönjük te neked, hiszen eddig is megmutattad a te szeretetedet feléjük és mindannyiunk felé. Legyen áldott a te neved, hogy előtted lehetünk ebben az órában, hogy elkötelezhetjük magunkat újból te melletted, megváltó Úr Jézus Krisztusunk. Amen. Csenge, keresztelleként téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. És akkor egy boglárka is. Boglárka, keresztelleként téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott. Téged is. Kedves testvéreim, a 431. dicsérettel fohászkodjunk, és valljunk a mi hitünkről, a 431. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ővérével nagy bűneinket töröld el, Szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, így ölünk szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végiglen, minden mi gyermekinkkel. Kedves testvéreim, hitvallásunkból, a Heidelbergi KT 28. úrnapjából olvasom a mai tanítást. Ez az úrnap a második sákramentumról szól, az úrvacsoráról, amelyet gyakorlunk az Úr Jézus Krisztus rendelése szerint. Mi módon emlékeztetés tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztván történt egyetlen egy áldozatában és mindenő javaiban neked is részed van. Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből és igyunk a ma pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgája a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Tovább, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni, és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével, úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet az örök életre és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint ők e megtöretett kenyérből esznek és e pohárból isznak? Az úrvacsora szereztetési igéjében, amelyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohárom az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet ismétli Pál apostol is, amikor így szól, a hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é, a kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é. Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki a sákramentumokon keresztül tanítasz és erősítesz bennünket, akik hiszünk te benned. Köszönjük, hogy ma nem csak részünk lehetett a keresztség sákramentumában, hanem a tanítás által az úrvacsoráról is szólsz hozzánk. Áldott legyen a te neved azért, hogy nem hagysz bennünket tudatlanságban, hiszen e szent jegyeket azért adtad nekünk, hogy a világ mindenféle kísértése között megerősítsél bennünket, hogy mi tőled el ne szakadjunk, hanem benned gyökerezve virágozzék a mi hitünk, és legyünk áldássá családjainkban, otthonainkban, munkahelyeinken, népünk között, de akár a világban is. Köszönjük te neked ígédet, amelyben mindezt kijelentetted, sőt ezeken felül sokkal több mindent, hogy bennünket a keskeny útra hívjál, és azon megtartsál üdvözítsél. Így kérjük most, engedd meg, hogy igét tanítását is megértsük, és előtted való szent alázattal készek legyünk annak alá rendelni a mi egész életünket. Hallgasd meg így könyörgésünket, áld és szenteld meg együttlétünket a továbbiakban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, Isten igéjét, amely alapján szólok közöttetek az ő szent lelke segítségével, napi igeszakaszunkból, Márk evangéliumából olvassuk. Márk evangéliumának első fejezetéből, az első fejezet 21. versétől a 28. verséig terjedő szakaszból. Nevezett helyen Márk evangéliumának első fejezetében a 21. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Kedves testvéreim, az imént ma már hallottunk arról, hogy jó szívvel választja mindig a legjobbat, azt, ami éppen ő előtte a legjobbnak tűnik. Mi mindannyian ilyenek vagyunk, azért döntünk úgy, ahogyan szoktunk dönteni, mert meggyőződésünk szerint az a legjobb út, amire nekünk rá kell lépnünk. Mégis, amikor a legjobb út fogalmát, a legjobb döntés irányának a fogalmát összekötjük Istennel, Jézus Krisztus nevével, akkor nagyon sokan óckodni kezdenek, és vonakodni kezdenek, és vitatják azt, hogy tényleg az a legjobb út, amit Isten mutat nekünk. Úgy tűnik, hogy az ember alapvetően bizalmatlan Istennel szemben. Rögtön megkérdezhetlek benneteket, és meg is kérdezlek benneteket, nem kell messzire menni, csak az elmúlt héten hányszor volt olyan, hogy megértettétek volna, hogy mi az Isten akarata, de óckodtatok úgy dönteni, arra az útra lépni, mert nem volt bizalmatok, hogy az végül tényleg üdvösséges, hogy az végül tényleg a javamra lesz. Nem kell messzire menni, minden engedetlenségünk tulajdonképpen ezt jelenti. Hogy sejtjük, tudjuk, hogy hol lenne a jó irány, de az ember nem úgy dönt. Ez az engedetlenség. Az Istennel szembeni bizalmatlanság. Ma Márk evangéliuma Jézus szolgálatának a korai szakaszát tárja elénk, azt a szakaszt, amikor az Úr Jézus Krisztus még nem volt annyira ismert ott Galileában. Amit itt lejegyez nekünk Márk, az nem másról szól, mint hogy Jézus Krisztus hogyan, mi módon támasztott bizalmat maga iránt. Mert nyilvánvaló, hogy azért nem engedünk Istennek és Jézusnak, mert nem bízunk benne. Miért nem bízunk benne? Azért, mert alapvetően sokszor nem ismerjük őt. Nem is. Jézusnak nem mindenki engedelmeskedett egyből. Jézus fáradozott azon, hogy bizalom támadjon az emberekben az ő irányába. Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, akkor sokan azt mondták, hogy tudjuk, hogy ez olyan názáreti fiatalember, Józsefnek, az Ácsnak a fia, de hát miért kellene őt komolyan venni? Miért kellene éppen ráhallgatni? Nos, Márk lejegyzi nekünk azt, röviden, tömören, hogy Jézus hogyan ébresztette fel az emberekben a bizalmat önmaga iránt. Jézus ma szeretné a mi bizalmunkat is erősíteni, vagy éppen fölébreszteni maga iránt, akár ennek az Isten tiszteletnek a felhasználásával is. Tehát mindannyiunkhoz szól Isten igéje, azokhoz is, akik bízunk ő benne, meg azokhoz is, akik talán egy kicsit bizonytalanok abban, hogy kell-e nekünk az Úr Jézus Krisztusnak igazat adni, és azon az úton járni, amit ő mutat meg nekünk. Ebben a felolvasott szakaszban, amit figyelemmel hallgattatok, mindenkinek föltűnhetett az, hogy két jelenetet látunk. Egy helyen zajlik, de a két jelenet elkülönül egymástól. Az Úr Jézus Krisztus az első jelenetben tanít, a második jelenetben meg ördögöt űz. Mind a két dolog együtt azt szolgálja, hogy az őt hallgatókban bizalom ébredjen ő feléje. Abban, hogy Jézus tanított, még nem lett volna semmi különös, de Márk lejegyzi az evangéliumban, hogy az emberek álmélkodtak, csodálkoztak, amikor Jézust tanítani hallották, ugyanis, így foglalja össze Márk, úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Hát, hogy ezt megértsük egy kicsit jobban, amit Márk ilyen nagyon velősen összefoglalt, ahhoz hadd nyelvészkedjek annyit röviden, hogy a szó, amit itt hatalomnak fordítunk, azt is jelenti, hogy tekintély. Tekintély. Azaz Márk azt mondja, hogy az emberek azt látták, vagy azt gondolták, amikor hallották Jézus tanítani, hogy az ő tanításának tekintélye van, nem úgy beszél, mint az írás tudók. Hogy még jobban össze ne zavarodjunk, akkor hadd hozzak egy képet a testvérek elé. A zsidók között a tanítás döntő része Jézus korában a zsinagógákban folyt. Az volt a szabály, hogyha 10 zsidó család megegyezett, akkor létrehozhattak egy zsinagógát, ahol aztán tanítást végeztek. A tanítást mindig a férfiak végezhették el. Általában egy településen egy zsinagóga volt, ha voltak annyira jó módúak, hogy ilyesmit megépít. Ez az egész zsinagógai tanító rendszer a babiloni fogság idejétől volt használatban és szokásban, ugyanis ugye a zsidók, akkor elvitték őket Babilonba, akkor kialakították a tanítás lehetőségének ezt a rendszerét, ezt a szabályzatát. És amikor visszajöttek Babilonból, akkor otthon is ez maradt szokásban. A zsinagógában a tanításnak általában két eleme volt, egyfelől olvastak a szent iratokból, másfelől pedig a szent iratokból felolvasott szakaszokhoz ismert rabbiknak a tanításait mondták el. Nyilvánvaló, hogy a zsinagógában tanító személynek a tekintélyét, az adta meg, hogy melyik rabbitól tudott idézni és tanítást hozni. Menné nevesebb rabbiktól tudtak idézni, annál tekintélyesebb volt a tanítás. Itt azt olvassuk, hogy Jézusról azt mondják, ő hatalommal, tekintéllyel tanított, nem úgy, mint az írástudók. Azt mondja el nekünk Máté, hogy az írástudók voltak Jézus korában azok, akik képesek voltak évszázadokra vissza megismerni a rabbik tanítását. Ismerték az írásokat. Nem csak azt jelenti, hogy tudták olvasni a szentíratokat, hanem azt is jelenti, hogy ismerték a korábbi, ma így mondanánk, teológiai irodalmat. Ők voltak azok, akik nagy tekintélyű emberek tanításait tudták a kortársak elé tárni. De azt mondja Jézusról Márk, hogy az ő hallgatói úgy érezték, hogy ő hatalommal, tekintéllyel beszél hozzájuk. Amikor Jézus megszólalt, akkor nem idézett, hanem sok alapján azt, amit azokban Isten eredetileg kijelentett. Nagyon egyszerűen ma azt mondanánk erre, hogy Jézus az ő saját kútfőjéből prédikált. Azonban nagyon fontos dolog, hogy értsük, hogy Jézus Isten fia. Jézus azt prédikálta, amit Isten kijelentett. Nem kellett hozzá neki magyarázó, sőt, az ő magyarázata sokkal tisztább volt, mint bármely magyarázónak a magyarázata, mert Jézus Isten fiaként soha nem tévedett. És ezt az emberek, az ő hallgatói megérezték. Jézus nem sorolta, úgymond a prédikációjában a neves rabbikat, hogy erről kinek mi a véleménye, vagy mit mondott erről, vagy milyen történetet fűzött hozzá, hanem egyszerűen magyarázta az igét, és az emberek mégis azt érezték, hogy amit Jézus mond, az tekintélyes, hatalmas, igaz. Nagyon csodálkoztak ezen. Azt olvassuk, hogy a 27. versben azt kérdezik, hogy milyen új tanítás ez? Azaz, mi ez az új forma? De mi az, hogy amit Jézus elmond, teljesen logikus, tökéletes, anélkül, hogy ő bárkire is hivatkozna? Mi a forrás? Rájöttek az emberek arra, hogy Jézus prédikációjának nem csak a forrása, hanem a tekintélye is, ő maga. Jézus tekintélye, hatalma önmagától származott. Ezt mondja Márk, amikor azt mondja, hogy Jézus hatalommal hirdette az ígét. Nem fegyveresek álltak ott mellette, hogy ha hiszitek, hanem ez így van, hanem Jézusnak a személye adta meg az ige, a hirdetett ige hatalmát. Ez pontosan azt szolgálta, hogy az ő hallgatói elkezdjenek bízni benne. Mert amikor az írástudókat hallgatták, akkor valójában nem az írástudóknak adtak igazat, hanem azoknak a rabbiknak, akiket ők idézgettek. És valahol, noha az egész Isten igéje körül forgott, kimaradt belőle Isten. Eljutottak az emberek a saját tanítójukon keresztül egy másik tanítóhoz, és azt mondták, ez igaz, ez jól fejtegette, jól mondta. De nem jutottak el Istenhez. Akik Jézust hallgatták, az élő, a testélet igén keresztül magához, Istenhez jutottak közvetlenül. Amikor ők elkezdtek Jézusban bízni, az azt jelentette, hogy föltámadt a szívükbe a bizalom az ige, Isten, Jézus Krisztus iránt. És Jézus Krisztus pontosan ezt akarta, és ezt akarja mindig elvégezni, ma is az egyházban, hogy mi bízzunk ő benne, az ő szavában. Ezért nem mindegy, hogy ki hirdeti és hogyan hirdeti az igét. Én nagyon szomorú lennék, ha egyszer csak odáig jutnánk el, hogy azt mondjátok, hogy ti nagyon bíztatok bennem. Majd nagyon szerettétek azt, hadd legyek ilyen optimista, mert újra meg újra eljöttök, ahogy én beszélek. Mert az én dolgom ezen a helyen nem az, hogy magam felé ébresztek bizalmat a szívetekben, hanem az, hogy Isten felé, Jézus Krisztus felé, az ige felé bizalmat ébresztek bennetek. És ezt máshogy nem érhetjük el, csak ha Isten igéjét hirdetjük. És szeretném elmondani nektek, hogy amikor úgy érzitek néha, hogy politizálok, akkor mindig gondoljátok át, hogyha Isten igéjét hirdetem, akkor oda kell Istenhez eljutni. Nem ott egyszerűen megállni, hogy most ezt a jobb oldal mondja, az meg a bal oldal mondja, hanem el kell jutnunk oda, mert ez a dolgom, hogy azt értsétek meg velem együtt, hogy mit mond Isten igéje. És ha mások velünk együtt mondják azt, hogy mit mond Isten igéje, akkor boldogok vagyunk. Még akkor is, ha ők nem úgy hisznek, ahogy mi. Azt mondja az apostol, hogy akár színből, akár szívből képviseltetik Isten igéje ebben a világban, az mindig jó. És engedjétek meg, hogy hadd örüljek, és hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy ti is örüljetek azoknak, akik a mi hitünk igazságait akár szívből, akár színből a magukévá teszik, és kardoskodnak azért, hogy az úgy legyen. Örüljetek neki. Az ige, az igazi ige, az mindig az Úr Jézus Krisztus. Ne csak hozzám akarjatok eljutni, ne csak ide a templom épületbe akarjatok eljutni, ne csak azt akarjátok elmondani, hogy igen, ide tartozunk a Békásmegyeri gyülekezethez, a reformátusokhoz, hanem értsétek meg, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus azon fáradozott, hogy az emberek eljussanak hozzá, és nektek is velem együtt ő hozzá kell eljutni. Az igén keresztül mindig ő hozzá vezet az út. Az igének való engedelmességen keresztül mindig ő hozzá vezet az út, és ezért bátorítalak benneteket az igének az olvasására, alázatos szívvel a tanulmányozására, és igaz döntéssel az igének való engedelmességre. Ez egy jó út. Jézus így építette maga felé a bizalmat. Mit csinált? Hirdette az igét. És az ige, látjátok, Isten útja volt ez, itt van a kezünkben, nincs messze egyikünktől sem, még ilyen formában sem. Talán nincs olyan háztartás, ahol ne lenne ott az Isten írott igéje. Ha van, akkor szóljatok, adok Bibliát. De ennél még közelebb van hozzánk Isten igéje az ő lelke által. És a legcsodálatosabb dolog, ha végül Isten igéje ott van a mi szívünkben. A Szentlélek által. Amikor befogadjuk az Úr Jézus Krisztust, akkor az igét fogadjuk be. Ezért jó döntés igazat adni az Úr Jézus Krisztusnak. Adjunk együtt igazat neki, és fáradozzunk ezen magunk között, egymás között, hogy tudnék az ige hangozzék, és hogy az ige által mutatott útra újra, meg újra, meg újra igent mondjunk. Akkor is, amikor mindenki nemet mond rá, mi csak maradjunk hűségesek, és imádkozzunk azokért, akik hozzánk hasonlóan igent mondanak az igére. Higgyük el, hogy az a jó út, amely üdvösséges út, az az áldott út. Ugyanakkor, ahogy mondtam, Jézus nem csak az ige hirdetésével támasztott bizalmat maga iránt, amelyen keresztül az emberek őhozzá, magához jutottak, az Isten fiához, ami megváltónkhoz, hanem lezajlik itt egy második jelenet is. Azt olvassuk a 23. versben, hogy egy tisztátalan lélektől megszállt ember is ott volt a zsinagógában Jézus Krisztus hallgatói között. Akik olvastátok az evangéliumot, bizonnyal föltűnt nektek, hogy Jézus idejében sok ilyen ember volt, akik tisztátalan lélektől megszállottak voltak. Kiderül az evangéliumokból, hogy Jézus idejében az emberek pontosan tudták azt, hogy ez mit jelent. Ma nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, akikben érzünk valami fajta zavart, mit nem mondjak, sötétséget, de nem tudunk velük mit kezdeni. Nem tudjuk megmondani, hogy ők tulajdonképpen miért olyanok, amilyenek. Mentális bajuk van? Vagy esetleg, mint ebben az esetben, megszállottak? Úgy tűnik nekünk az evangéliumokból, hogy Jézus idejében az embereknek erre nagyobb világosságuk volt. Pontosan tudták azt, hogy ki a megszállott. Ki az, akiben idegen lélek lakozik. Ezek az emberek veszélyesek voltak, és kiszámíthatatlanok. Amikor elolvassuk a Biblia tudósítását az ilyen emberekről, akkor ezt látjuk. Nem olyanok voltak, mint a normális emberek. Veszélyesek voltak sokszor önmagukra is, másokra is, és abszolút kiszámíthatatlanok voltak. Sokszor az, hogy megszállottak, éppen abból volt felismerhető, hogy Isten káromlók voltak. Ez egy döntő jel volt azok előtt, akik őket ismerték, hogy a zsidó nép körében ők nyilvánosan káromolták Istent. És ezt akkor mindenki tudta, hogy itt valami idegen lélek szállta meg ezeket. Jézus kortársai tudták, hogy erre a problémára nincsen olyan orvosság, fizikai orvosság, amivel ezeket az embereket gyógyítani lehetne. Szembesültek azzal, hogy olyan erő és hatalom, a démonvilág ereje és hatalma, amelynek a legyőzéséhez az ember kevés. Voltak Jézus idejében is ördög űzők, akiket így neveztek, akik megpróbálkoztak több-kevesebb sikerrel, hogy az ilyen emberekből a démonokat, a megszálló szellemeket kiűzzék. De nem volt sok olyan, aki ezt hatásosan tudta volna végezni, mert előbb-utóbb ezek az emberek Jézus idejében Jézusnál kötöttek ki. Előbb-utóbb ott voltak Jézus körül, vagy odahozták őket, vagy Jézus ment és kereste meg őket, vagy éppen mint itt, Jézus találkozott velük. Éppen a zsinagógában. Megszólal a zsinagógában egy ilyen ember, pontosabban kiderül az olvasottakból, hogy az őt megszállása alatt tartó démon beszél belőle. Nem valami hasbeszédet kell ezen érteni, a démonok, szóltam már erről korábban közöttetek, eluralták az ilyen embereknek a testét, az értelmét, és ők úgy beszéltek, mint én. A saját hangukjukon beszéltek, a hangszálaikkal beszéltek, csak hogy ez már nem állt az ő irányításuk alatt, ami történik. Így kell elképzelnünk ezt a jelenetet is. Nagyon érdekes, amit ez az ember, pontosabban akkor a benne lévő démon beszél, mert ő felismeri Jézusban, hogy te az Isten szentje vagy. És nagyon érdekes és megdöbbentő, hogy ez a démon felismeri és elismeri, hogy Jézusnak hatalma van felette. Hogy olvastuk, mit mond Jézusnak? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudjuk, hogy képes vagy rá. Te nagyobb vagy nálunknál. Az az érdekes, biztos föltűnt ez nektek, hogy amit a démon elmond, az mind igaz. A názáreti Jézus valóban Isten szentje, az Isten felkentje, a mi üdvözítők. Azért jött, hogy hatalmat vegyen a démon világ felett, nyilvánosan? Igen, azért jött, hogy megmutassa mindenek felett való hatalmát. A démon igazat beszél, és minek vagyunk a tanúi? Annak, hogy Jézus elhallgattatja. Jézus elhallgattatja, és kiűzi abból az emberből. Ugye föltettétek a kérdést, hogy miért hallgattatja el Jézus? Ha igazat beszél, akkor miért hallgattatja el Jézus? Nem azt kellene mondani, hogy igaz? Látjátok? Még ők is elismerik. Kedves testvéreim, ennek a magyarázatát az adja, hogy a démonvilág a hazugság világa, ugyanis a démonvilág fejedelme a sátán Jézus Krisztus leleplezésében a hazugság atya, a hazugság szülője, a hazugság generálója. A démonvilág az ő angyalaiból áll. És tudjátok, az az ördögi ebben az egészben, hogy az ördög legnagyobb fegyvere az, hogy olykor igazat is mond. Olykor igazat is mond. És aki hazudni szokott, de olykor igazat is mond, az általában összezavarja a hallgatóságát. És azzal kapcsolatosan egy idő után már nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik szavának higgyünk, és melyiknek nem. Ha az ördög mindig csak hazudna, akkor viszonylag egyszerű dolgunk volna, és azt mondanánk, hogy mindenre nemet mondunk. De a hazugok egyik legnagyobb fegyvere, az ördögtől kölcsönözve a technikát, hogy olykor igazat is mondanak. És így összekeverik az igazságot a hamissággal, a hazugsággal, és ebből egy totális zavartság alakul ki végül a hallgatókban, azokban, akik ezekkel szembesülnek. Jézusnak ezért nem kell a démonvilág bizonyságtétele. Ő nem akarja a hallgatóit összezavarni. Ő nem akar kompromisszumot kötni az ő dicsérő démonokkal, hogy tudnék, amíg engem igazán annak hirdettek, aki vagyok, addig maradhattok. Nem. Istennek semmi köze az ördöghöz, semmi köze a hazugsághoz, és még ha a hazug ördög és a démonok igazat mondanak is, Jézus nemet mond rájuk, mert ő nem a zavarnak az Istene, hanem a rendnek az Istene. Jézus nem azért jött, hogy még nagyobb kalamajkát támasszon az emberek szívébe, hanem azért jött, testvérek, hogy kitisztítsa a mi gondolatainkat. És ez nem történhet másként, csak úgy, ha leleplezi az ördögnek a hazugságait, és megmutatja nekünk mindazt, amivel nem szabad nekünk sem semmiféle közösséget vállalnunk. Jézusnak annyira nem kell ez a bizonyságtétel, ami önmagában, a szavakban ott valóban igaz, hogy ahogy mondtam, kiűzi a démont ebből az emberből. Nem azért, mert a démon kimenekül ebből az emberből, hanem azért, mert Jézus megparancsolja neki hatalommal. Hatalommal. Az emberek csodálkoztak, mert tudták, hogy ebből a megkötözött állapotból nem lehet akárhogyan megszabadulni. Az ördög, a démonok hatalmasabbak nálunknál. Fogva tartanak bennünket. Csak úgy tudunk tőlük megszabadulni, ha valaki még magasabb hatalommal és erővel kiűzi őket. Megjelenik közöttük Jézus, és mit csinál? A szavával megtisztítja ezt az embert. Hatalommal. Jézus megmutat valamit az ő mennyei dicsőségéből, az ő végtelen hatalmából, és miért teszi ezt? Azért, hogy bizalmat ébresszen maga iránt. Azért, hogy megnyerje az embereket. Mindannak, amit ő tanít, amit ő hirdet. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus, akit hirdetünk, aki a testélet ige, az ő tekintélye és hatalma nem másoktól van, hanem önmagától. Ereje még a démonok által elismerten is mindenek fölött való. Azért mutatkozott így be Jézus, hogy elvegye az emberek szívéből a bizalmatlanságot. És azért prédikálom az ő igéjét most is közöttetek, hogy akik bizalmatlanok Jézus Krisztussal szemben, félre tudják tenni a bizalmatlanságukat. És eljussanak arra a döntésre, hogy megbízok benned, Uram. Megbízok abban az útban, amit megvilágosítottál előttem igéd által. Azon akarok járni, mert hiszem, hogy te állsz mögötte, fölötte, te jártál ott előttem, és ez jót jelent nekem itt a földre, és jót jelent majd a halálomban az örök életre. Az Úr Jézus Krisztus hatalmát és tekintélyét arra használta, hogy megmutassa és fölfedje nekünk az, akinek ez az igazság nem kell, mutatja, mit? Az Istennel megy szembe. És hadd kérjelek benneteket, hogy mi, akik az Urat szeretnénk követni, ne társuljunk azokkal, akik éppen az ellenkező irányba ráncigálnának bennünket. Remélem, hogy megértitek, hogy lehetetlen dolog, hogy aki Istent akarja követni, az haverságot kössön azzal a világgal, amelyik meg el akar ráncigálni bennünket Istentől. Nem lehet. És ez Isten igéjének a világos tanítása, de dönteni, ahogy elmondtam a keresztelőnél, nektek kell személyesen. Mit akartok? Akivel Isten igéjével, Isten az azt a bizonyítványt állítja ki magáról, hogy bizalmatlan vagyok Istennel szemben. Ez az ige hozzájuk is szól, és arra bátorítja őket, hogy ne legyél bizalmatlan Istennel szemben. Megmutatta sokszorosan, sok évszázadon, sok évezreden keresztül, hogy akik hűségesek hozzá, azokat megáldja. Meg fog áldani benneteket is. Ha egy nép odaszegődik, és enged Istennek, akkor Isten megáldja azt a népet. Szabad bíznunk benne. Miért nem hiszünk neki? Bátorítalak benneteket, higgyetek az igének, és akinek van hite és bizalma Isten felé, annak lesz áldásos tapasztalata is. Ha van ilyen áldásos tapasztalatunk, akkor azt legyünk készek mindig megosztani egymással. Ezt nevezzük bizonyságtételnek. Amikor azt mondjuk egymásnak, hogy engedtem Istennek, és Isten visszaigazolt, boldoggá tett, békességessé tett, igen, megáldott. A bizonyságtétel arról szól, hogy Isten hogyan váltotta be az ő ígéretét. Akiknek van erről tapasztalata, mondjátok és mondjuk. És ha a történelemnek van ilyen tapasztalata előttünk, testvérek, ne csukjuk be a szemünket. Ne legyünk mi okosabbak az okosaknál, egyszerűen hallgassuk csak az Urunkra. És ha ő a történelemben már megbizonyította, hogy az őt szeretőket, a neki engedelmeskedőket megáldja, akkor higgyük el, hogy ez lehetséges. Nem csak az egyéni életünkben, hanem lehetséges egy népnek is az életében. Adja az Úr, hogy ez megtörténhessen velünk, és ha a pokol hada hány is tört, hisszük, hogy Jézus őrt áll az ő népe fölött. Nézzünk fel rá a mi hitünk szerzőjére és bevégzőjére bizalommal. Amen. Gyertek testvérek, most csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked, hogy ahogyan egykor úgy most is bizalmat ébresztesz a mi szívünkbe, mert nagyon jól ismered a mi szívünket, és tudod, hogy noha olvassuk a te igédet, olyan sok kétség van bennünk, afelől, hogy ezé az üdvözítő igazság. Köszönjük, hogy most erősítesz bennünket, és köszönjük, hogy a te ügyednek te magad vagy a tekintélye. Légy segítségül, hogy megláthassunk téged, és számba vehessük azt, hogy valóban bízunk-e te benned. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, és engedd meg, hogy hitből fakadó engedelmességünk által tapasztalatokhoz jussunk, hogy ezáltal is erősödjön veled való kapcsolatunk és rólad szóló bizonyságtételünk. Kérünk téged a mi népünkért, könyörüljél meg rajtunk, s adjál, tartsál olyan vezetőket előttünk, akiknek fontosak a te igazságaid. Így áld meg a mi népünket, egyházunkat, de mindazokat is, akik a te nevedben szólnak szerte a világon. Segíts meg bennünket, hogy az egyre erősödő ellenszélben el ne fogyatkozzon a mi hitünk, hanem hadd tudjunk hűséggel megmaradni a te igazságaidban, nem csak hirdetve azokat, hanem megélve azokat. Kérünk téged, Urunk, hogy te őrizd meg a mi gyülekezetünket, legyél, maradjál a mi pásztorunk, aki vezetsz bennünket, aki megóvsz bennünket, aki rendbe szedsz bennünket. Kérünk téged gyászoló testvéreinkért, légy az ő életükben is vigasztaló, hatalmas erőddel, világosságoddal, ragyog be az ő életüket, és törd meg a gyásznak a sötétségét. Kérünk téged betegeinkért, ha javukat szolgálja, legyél az ő gyógyítójuk. S hadd adjunk neked hálát jobbulásainkért, megmentett életünkért, a napokért, amelyeket napjainkhoz adtál és rendeltél. Segíts meg bennünket, hogy bölcsen élhessük meg a mi jövevénységünket. Add a te világosságodat, és adj a szívünkbe bátorságot, merészséget azon az úton járni, amelyre te azt mondod, ez az igazság útja, amely az életre vezet. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság közös mondásával. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Isten tiszteletünket énekszóval zárjuk. A 261. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 261. dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.
Bízik benned, s mi sejjed gondolod.